az országban elsőként távolítottak el rosszindulatú fej nyaksebészeti daganatot robot segítségével, és ez Pécsett történt. Aki itt van velem a vonalban, dr. Pap András, a Pécsi Tudományegyetem robotsebészeti munkacsoport vezetője, akivel erről fog beszélgetni. Üdvözlöm!
Tiszteletem, üdvözlöm Önt is, meg a hallgatókat is.
Mesélj nekünk egy picit erről, ugyanis bennem kialakult egy ilyen zavar az elején, hogy robotika és orvoslás az még nagyon gyerekcipőben jár, és én azt gondoltam, hogy ez volt az első olyan beavatkozás Magyarországon, ami robot segítségével történt, aztán még felvétel előtt kijavított, hogy ez nem egészen így van. Hol tart ez most Magyarországon, és persze fog az is érdekelni, hogy az orvostársadalom hogy áll ma a robotikához. De akkor menjünk innen, hogy milyen beavatkozások történtek eddig, és ez miben volt külön, ami most Pécsett történt?
Jó, hát először is a robotika meg az orvoslás azért már viszonylag régóta együtt van, mert a 2000-es évek eleje óta világszerte történnek robotsebészeti beavatkozások. Ezek széles körben vannak, nőgyógyászattól, urológián, általános sebészeten, fülorgégészet, szívsebészet, mellkassebészet, tehát gyakorlatilag minden operatív szakma lefedésre került. Magyarország kicsit el volt ebben csúszva, de hál' Isten az elmúlt évben már nálunk is elkezdődött. Először az Országos Onkológiai Intézetben, illetve a Ján Ferenc Délpesti Kórházban történtek a robotsebészeti műtétek, urológiai, illetve nőgyógyászati vonalon, majd tavaly májusban a Semmelweis Egyetemen Szijjártó Attila professzor úr végezte az első hasi robotsebészeti beavatkozást, és 2022. októberében, mint első vidéki centrum csatlakoztunk mi is a robotsebészeti csapathoz. Mi vagyunk a vidéki kórházak, egyetemek közül az egyedüliek, akik ilyet végzünk. És hát annyiba különleges a mi programunk, hogy talán a legszélesebb programot fedjük le, mert az eddig említett nőgyógyászat, urológia és hasisebészet mellett nálunk mellkassebészeti, illetve fülorgégészeti indikációi műtétek is történnek. Mind a kettőben az első műtétek Pécsett történtek az országban. Úgyhogy ez röviden így a történet, amit összefoglalhatnék. Az, hogy világszerte mennyire elterjedt a robotika, csak azzal a Da Vinci rendszerrel, amit a Magyarországon mi is használunk mindegyik centrumban, annyi műtét történik, hogy úgy lehet megfogalmazni, hogy a világon minden 15.-20. másodpercben valahol elkezdődik egy ilyen robotsebészeti műtét. Tehát azért ez már nem egy gyerekcipőben járó technika, és egyre inkább azt látjuk, hogy nagyon sok területen előnyt jelent. Hát az orvostársadalom úgy gondolom, hogy egyre inkább nyitott minden digitális dologra, mert nem is lehet nem nyitott. Ha megnézzük, akkor a mesterséges intelligenciától elkezdve az augmented reality, a virtual reality bevezetése a képalkotó eljárásokba, a mesterséges intelligencia bevezetése a leletek megjelenítésébe, de ha csak belegondolunk, a COVID időszakban, a házi orvosokkal történt kommunikációban, ugye a különböző platformok használata, ahol a betegek, az orvos-beteg kapcsolatokat létre tudták hozni, afele viszi az orvostársadalmat, hogy ezt a modernizációt, ezt a digitalizációt muszáj követnie. Ebben nagyon jól illik a robotsebészet, robotasszisztált műtéteknek a bevezetése, és hát azt látjuk, hogy világszerte egyre több helyen jelentik ki, hogy ha lehetséges, akkor ezzel a platformmal kell végezni, mert még plusz tud adni a betegek gyógyulása tekintetében.
Egyébként, ha valahol értelmét látom akár az augmented reality-nek, vagy a mesterséges intelligenciának, az az orvoslás. Meg ugye itt van a robotika, ami gyakorlatilag, hát én ugrásszerű változást hozott, viszont azt annyira szeretném megérteni, hogy ez az ugrásszerű változás mihez hasonlítható. Nyilván itt én amit láttam, vagy amiket nyilván lehet látni interneten, vagy képeken, hogy az orvos végül is elvégzi ezt a mozdulatot, elvégzi a munkát, de a robotkar az, ami végül a pontot az íre fölteszi. Tehát az az, ami effektíve elvégzi a feladatot, a munkát. Ezt az ugrásszerű változást, ezt mihez tudja leginkább hasonlítani? Nem tudom, most akár az ipari forradalomtól, hogyha nézzük.
Nagyon jó kérdés. Én is sokat gondolkodtam rajta, hogy ezt az orvoslásban, vagy a sebészeti berkeken belül hova tegyem. Egy picit nekem az az érzésem, hogy ahhoz hasonlítható, mint amikor a minimál invazív sebészet elindult az orvoslásban. Ugye korábban minden műtét egy nagy hasi, vagy mellkasi, vagy egyéb feltárással történt, nagy roncsolással járt. Az elmúlt évszázad végén indult el az, hogy lukakon keresztül kamerát bevezetve kezdtek el az orvosok operálni, és ennek egy talán továbbfejlesztett változata maga a robot. Miért van ennek jelentősége? Több okból is. Egyrészt az operáló orvos az ugye egy úgynevezett konzolban ül, ahol betekintve a konzolba a műtéti területet egy 4K-s felbontásban, tehát egy tűéles felbontásban, három dimenzióban és nagyításban látja. Tehát kicsit olyan, mintha egy pici orvosként bent lenne a szervezetbe, ahol dolgoznia kell. A másik óriási előrelépés, hogy a robot karoknak a végén levő eszközök, amik gyakorlatilag megegyeznek azokkal az eszközökkel, amit eddig mi is használtunk, annyiba mások, hogy a vége egy ilyen csuklószerűen mozgatható, és ez a mozgás, ez nagyobb mozgásszabadságot tesz lehetővé, mint az emberi csukló, 7 szabadsági fokban mozgatható, vagyis nagyon pici helyen nagyon pontos beavatkozásokat tudunk végezni, és hogyha ezt hozzáteszem, hogy ezek a mozgások még skálázottak is a robotsebészeti rendszer által, tehát mindig le vannak fordítva akkora területre, ahol éppen dolgozunk, és még benne van egy remegés filter, tehát egy remegés szűrő is, ezáltal érthető, hogy miért lehet ezzel még pontosabban, még precízebben dolgozni, mint különben a laparoszkópiában. És akkor még egy dolog, ami inkább az operáló orvosnak jó, hogy eddig a műtőasztal mellett állva ezekkel a laparoszkópos egyenes eszközökkel sokszor nagyon kellemetlen testtartásokba kellett a műtétet végezni, ami mind fizikailag, mind szellemileg eléggé fárasztó volt. Ehhez képest a konzolba egy ergonómiailag sokkal kényelmesebb pozícióban lehet a műtétet végezni. És akkor ami még óriási előnye, hogy ezeket a robotsebészeti rendszereket internet kapcsolattal össze is lehet kapcsolni. Óriási előnye, hogy akár az is elképzelhető, hogy az operáló sebész nem is ott helyezkedik el, akár nem is abba a városba, vagy nem is abba az országba, ahol a robot műtét történik. Erre ugye nagyon jó példa, amikor 2002-ben Maraszkó professzor úr megcsinálta az úgynevezett Lindbergh operációt, amikor ő New Yorkban ült a robotkonzol előtt, és a beteg pedig Strasbourgban feküdt a műtőasztalon, és New York és Strasbourg között kommunikálva a két egység végezte el a műtétet. Itt még azért a legnagyobb problémát a megfelelő internet kapcsolat kialakítása jelentette. A Francia Telekomnak egy külön optikai kábelt kellett lefektetni az Atlanti-óceánon keresztül.
Ó, csak erre, csak ilyen orvosi célokra?
Hát, hogy ez mindenképp működni tudjon, erre szükség volt, igen.
Bármint ez az egy műtéthez.
Hát igen, mert ez már anélkül nem lehetett, ugye nem volt, annyira nagy volt a csúszás a mozgások között, hogy ez nem lehetett így kivitelezni. Tehát, hogy megfelelő gyors legyen az adatátvitel, ahhoz kellett egy ilyen kábel.
Igen, mondjuk, hogyha ott leugrik a netről, akkor ott, annyira nem vicces az újra tárcsázás.
Ez így van.
Félig meddig kaptam arra választ, hogy az orvos társadalom hogyan reagál a robotikára, és itt most egyébként egy olyan tételt hozok be, ami más robotizált szakmáknál egy ilyen etikai kérdést vet föl, hogy a robot, mint olyan, vagy a mesterséges intelligencia, az hogyan helyettesíti az orvosi tudást. Hát a robot az talán nem, de a mesterséges intelligencia lehet, hogy képes lesz rá. Ez például az orvostársadalomon belül okoz-e bármilyen feszültséget?
Igazából a robotsebészeti rendszereknél ez azért még nem áll fenn. Jelenleg ugye azt azért tudni kell, hogy minden beavatkozást az operáló orvos végez, annyi könnyebbséggel, hogy a robotasszisztált rendszert használva, hogy pontosabb mozgást tud kivitelezni kis helyen még jobban, de az egész felelősség az mind az orvosi. Ez a mesterséges intelligencia kérdés, ami jelenleg leginkább még a képalkotó diagnosztikák területén ottani leletek megfogalmazásában van, nem érzem, hogy bármilyen orvosetikai kérdést felvetne, hiszen a mesterséges intelligencia betanítása is egy ugyanolyan mérnöki feladat, mint bármi más. Tehát, hogyha ott nem jók az adatok bevitele, akkor valószínűleg nem lesz jó a kimenetel se. Úgyhogy elég egyszerűen meghatározható, hogy valaki felelős vagy nem. Hogy a későbbiekben a betanított mesterséges intelligencia már túlnő-e rajtunk, Ez egy érdekes kérdés. Vannak, akik azt mondják, hogy pontosabb leleteket lehet majd kapni azáltal, hogy egy képelemzést is tud végezni, amit mondjuk egy emberi szem nem alkalmas rá, de én úgy gondolom, hogy mindez csak segíti a betegek gyógyulását, és semmiképp se hátráltatja.
Beszéljünk akkor egy picit erről a pécsi esetről. Ugye az, hogy először történt rosszindulatú daganat kezelésével kapcsolatos beavatkozás robotikával, ez nyilván egy áttörés. Mi volt rá a reakció, és ez hogyan jutott el az a bizonyos páciens ehhez az eszközhöz, illetve hogyan történt a maga a beavatkozás?
Igen, még egyszer, tehát hogy nem Pécset történt az első rosszindulatú betegség miatti robotikus műtét, mert ugye az már történt Budapesten is korábban is, és nálunk is nagy részt onkológiai betegeket operálunk a robottal, hiszen ott van a legtöbb haszna. Uh-huh. Ami ebben az érdekesség volt, hogy egyrészt megtörtént nálunk februárban, megtörténtek az első fejnyaksebészeti vagy pülorgégészeti robot asszisztált műtétek, és most ezen belül is, ami már tényleg előrelépés, hogy onkológiai betegnél tudták ezt a fülorgégészek elvégezni, ezt Szanyi István tanár úr végezte ezt a beavatkozást, az első műtéteket pedig Somogyvári Krisztina doktornő. Ami a lényeg, hogy ezeknél a mandula környéki daganatoknál korábban, ha műtétet végeztek, akkor az álcsontot át kellett ahhoz vágni, hogy hozzáférjenek ehhez a területhez, és ebben jelent segítséget a robot, hogy a szájüreget felnyitva, abba ezek a robotkarok bevezetve olyan precíz munkát tudnak végezni, hogy ezt a nagy roncsolást el lehet kerülni. Úgyhogy ezeknél a betegeknél, főleg korai daganatoknál, ez mindenképp egy nagyon nagy életminőségjavító módszer lehet. A beteg pedig hát természetesen úgy került, hogy az ambulanciáról ki lett választva, és erre a műtétre alkalmas, úgyhogy reményeink szerint a későbbiekben most már az összes ilyen beteg így fog műtétre kerülni nálunk.
Ugye ön a robotsebészeti munkacsoport vezetője. Ez pontosan mit akar? Tehát, hogy ez a munkacsoport kutatásokat is végez, vagy éppen elég feladat az, hogy ezeket a rendszereket megismerjék, és ezt a tudást kellően megosszák egymással. Tehát az a tevékenység, amivel gyakorlatilag a napjaik telnek egy ilyen munkacsoportnak?
Igen, hát azt mindenképp ki kell emelni, hogy a robotsebészet az egy interdisziplináris munka megosztást kíván, hiszen nem csak sebész vagy urológus, hanem mindenki együtt dolgozik, hiszen Magyarországon azért még nem megengedhető, hogy minden intézet saját robottal rendelkezzen, így meg kell osztoznunk úgymond ezen a roboton. Uh-huh. Az én feladatom az, hogy ezt a munkacsoportot összefogjam és koordináljam, ami megmondom őszintén nagyon kellemes feladat, mert nagyon jó kollégákhoz jutottam, úgyhogy én nekem egy nagyon jó társaságát össze, akár melyik részét nézzük a munkacsoportnak. Ahogy mondtam, Magyarországon jelenleg az indikációs területek, ahol lehet végezni robotsebészetet, az urológia, nőgyógyászat, fülorgégészet, mellkassebészet és az általános sebészet. Én, mint általános sebész, elsősorban a felső emésztőszervi rendszereknek a sebészetével foglalkozom, úgy különben is, főleg minimál invazív módon, úgyhogy nekem ez egy előrelépés, hogy most már robottal is tudom ezt végezni. Természetesen mindenkinek Pécsett, Budapesten, ahhoz, hogy ezt a robotsebészeti beavatkozást végezze, egy komoly képzésen kell átesnie. Ez áll elméleti képzésből, online vizsgából, esetmegfigyelésekből Európa szerte, majd utána pedig egy európai központban, amely elismert a gyártó cég által, ott részt kell venni egy úgynevezett tréningen, aminek a végén értékelik az ott résztvevőt embereket, is kiállítják, vagy nem állítják ki azt a bizonyítványt, hogy mostantól műtétet végezhet robottal önállóan is. Ezt követi a magyarországi szabályozás szerint egy olyan műtét sorozat, ahol még egy profi robotsebész érkezik valahonnan Európából, és az első 6 műtétnél ott ül mellettünk, és segíti a munkánkat, tehát ha bármi gond van, akkor még nem vagyunk egyedül, és igazából csak innen engedi a törvényi szabályozás, hogy teljesen egyedül, önállóan végezzük a műtéteket.
Ezekkel együtt mik azok a műtét típusok, amikbe még nem tudják beengedni a robotikát? Tehát még nem lehet robotsebészeti beavatkozást végezni. Megmarad ezzel együtt az is, hogy szabad kézzel végeznek műtéteket, vagy előbb-utóbb teljesen átveszi majd a robotika? Nyilván ez anyagi kérdés is, de az tökre érdekel, hogy például később 5-10 év múlva vajon mi lesz ennek a jövője?
Hát, hogyha a jelenlegi trendeket nézzük, akkor azok a beavatkozások, amelyek jelenleg úgynevezett minimál invazív úton elvégezhetők, ugye ezek a kamera és kislukakon keresztül bevezetett eszközökkel elvégezhetők, gyakorlatilag minden műtét elvégezhető robotsebészeti úton is, de ugyanis említette, egyelőre azért az ára ennek még gátat szab, tehát egy sérműtétnek az elvégzése nem fogja megérni egyelőre robottal. Ugyanakkor, ha megnézem Nyugat-Európát, akár Németországot is, ahol most már az elmúlt években exponenciálisan megnőtt a robotok száma, ez azt jelenti, hogy most már Németországban több mint 170 robotsebészeti eszköz működik, ott a sebészeti osztályokon már bizony akár egy egyszerű ágyéksérműtétet is robottal végeznek, tehát hogyha anyagilag ez megengedhetővé válik, akkor ez a trend mindenképp úgy gondolom, hogy folytatódik. De továbbra is megmaradnak olyan betegségek, vagy olyan helyzetek, amikor a robotsebészet nem alkalmazható, gondolok ilyen esetekben, amikor például a hasüreg már nem szabad, korábbi műtétek miatt sok összenövése van a betegnek, és egyáltalán a kamerát se tudjuk bevezetni, hiszen itt is ugyanez a lényeg, hogy egy szabad területet kell biztosítani, ahol a kamera és az eszközök bevezethetőek, ha ez a korábbi műtétek miatt nem elvégezhető, vagy a beteg egyéb szervi betegségei, szívbetegsége nem engedi mondjuk, hogy nyomás alá helyezzük a hasüregi ereket, tehát nem lehet felfújni levegővel a hasát, akkor a robot ugyanúgy nem lesz használható, mint a minimál invazív beavatkozás jelenleg sem.
És akkor marad a szabadkezes műtét?
Akkor marad a szabadkezes műtét. Igazából ez vet fel egy picit kérdéseket, ugyanis a jövő generációja egyre inkább már ezen a lukakon keresztüli műtéteket tanulja mind a sebészetben, mind az egyéb társszakmákban, és ahogy korábban pont fordítva volt, hogy kevés olyan sebész vagy nőgyógyász urológus volt, aki tudott kis lukakon keresztül operálni, most inkább egyre inkább afelé tolódunk, hogy egyre kevesebb lesz az, aki a nagyobb vágásból nyitott módon ilyen műtéteket végezni, hiszen nem látnak, vagy egyre kevesebbet látnak a fiatalok ilyet, úgyhogy erre a képzésre alatt biztos, hogy majd még súlyt kell fektetni.
A tanítása ennek hogyan zajlik? Ön részt vesz ebben az oktatásban?
Természetesen nálunk a sebészeti klinikán ugye a kurikulum része lett a robotsebészet oktatása, és hát ez alapvető célunk is volt, úgyhogy akár mi, akár a Semmelweis Egyetem, mi már olyan robotsebészeti rendszert vettünk, amely eleve rögtön két konzollal rendelkezik, az egyikbe ugye ül az operatőr, aki dolgozik, a másik az akár használható az úgynevezett proktorra, aki felügyeli a műtétet, vagy a későbbiekben, amikor most már önállóan tudunk dolgozni, oda beülhet egy kollega, egy orvostanhallgató, és saját maga is végignézheti a műtétet, sőt arra is van lehetőség, hogy a műtét egyes részeit átadjuk közbe, és az, aki mellettünk ül, az oktatás mellett tudja végezni. Ezen kívül saját szimulátorral is rendelkezünk, az is megvételre került, ez pedig még azt teszi lehetővé, hogy a robot sebészeti rendszert a virtuális valóságban tudjuk gyakorolni, tehát nem a betegeken kell a gyakorlást végezni, ott a megfelelő feladatok ki vannak építve, és ezáltal tényleg mindenki számára egy biztonságot ad, hogy nem úgy kerül a műtétre a beteg, hogy rajta próbálják ki először, hogy tud-e öltést behelyezni az orvos, vagy nem.
Köszönöm, hogy elmondta mindezt, picit talán közelebb kerültünk a robotsebészethez.
Örülök neki, és én is köszönöm a felkérést.
Köszönöm szépen. Dr. Papp Andrással, a Pécsi Tudományegyetem robotsebészeti munkacsoport vezetőjével beszélgettünk, itt folytatjuk az egészségkódot.